Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Söfrin György, az Európai Parlament néppárti képviselője, a Fidesz politikusa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, október 26-án péntek délután rögzítjük. Először az az adás nagy részében, sőt leginkább teljes egészében Európáról, az Európai Unióról fogunk beszélgetni. Hogyan látja most az Európai Unió szerkezetét, felépítését, struktúráját? Jónak tartja?
Ha tudnám, hogy mi az a jó, akkor egy sokkal világosabb választ tudnék adni.
Azt, hogy mi működik.
Működik. De hogy lehet, hogy legjobban működik-e, megint meghatározás kérdése. Mindenképpen én valamennyire szemben állok mondjuk a többség véleményével. A többség, inkább egy baloldali többség úgy gondolja, hogy az Európai Unió arról szól, hogy mindenütt uralkodó dogma legyen a jogállamiság. Ezzel nekem nincs különösebb probléma, de szerintem a központi szerepe az Európai Uniónak az a konfliktus megoldás. Ezért jött létre. Második világháború után, és olyan többé ne legyen német-francia háború. És ez nagyon szépen sikerült. És ezt a szerepet valamennyire feladta az Európai Unió. És nem van nagyon régen beszéltem egy holland politikussal, aki mondta, hogy ő nem egészen érti, hogy miért viselkedik a bizottság úgy, ahogy. Tehát szóval inkább Lengyelországra gondolt, mint ránk. Mert hagyományosan a bizottságnak az volt a szerepe, hogy a kisállamokat védje a nagyállamokkal szemben. Tehát mindig van egy hatalmi aszimetria.
És a azt bizottság... akartam kérdezni, hogy mi a definíciója a konfliktus kezelésnek, ezek szerint ez, hogy a kisállamokat megvédje a nagy európai bizottság a nagyobb tagállamoktól?
Nem csak ez, de hogyha van bármiféle nagyon komoly államérdek, most szándékosan nem mondok nemzeti érdeket, és egy másik országnak teljesen más az érdeke, akkor a bizottság megpróbálja a két, vagy esetleg több felet összehozni, és mondják, oké, beszéljük meg, hogy mi a probléma, mi a kicsengése a problémának. De ezt nem akarom, hogy teljes mértékben feladta, de nagy részt igen. Tehát kompromisszumok születnek, de ez ilyen nagyon technikai dolgok, amiket én csak kicsit követek, hogy nem tudom én, a vegyszer direktíva, amit én annak idején megszavaztam, de valójában ebben én nem vagyok szakértő, tehát én követem a szakértőt, vagy a nagyon bonyolult környezetvédelmi szabályozást. Ez mind szerves része, és szerintem ebből a szempontból...
Ugye a műanyagokról most ugye a héten erről volt döntés, azért ez egy fontos dolog.
Én ezt elfogadom. Ami mondjuk aztán mindenki számára érthető, hogy pláne most, hogy mióta nem esett eső, hogy Magyarország mindenkinek az alvíze, Szerbiát leszámítva. És hogyha például valami cián kerül a Tiszába, akkor azt jobb egy Európai Uniós szinten kezelni, mint bilaterálisan. Tehát ilyenfajta kérdésekre szerintem jó, kérdésekben jól működik az Európai Unió, de amikor nagy politikáról, vagy leginkább ilyen erkölcsi kérdésekről van szó, akkor már nem csak, hogy belapakodik, de ott van nagy erővel az erkölcsi elítélés, hogy csak mi tudjuk. És itt van egy nagyon érdekes...
De ki ez a csak mi? Mert mindig azt szokták mondani, hogy az Európai Unió az nem Brüsszelből áll, az mindig szokták mondani, hanem megválasztott képviselőkből az Európai Parlamentben, illetve az Európai Bizottságban is ugye mindegyik tagállam tud delegálni tagot, illetve ott van még az Európai Tanács, ami ugye az állam és kormányfőknek a gyülekezete.
Hát ez a mi, ez esetben... Nevezzük ezt a nevén, ez a liberális baloldal. Tehát valami történt Európában, vissza akarok menni a 90-es évekbe, amikor kialakult ez a Blair-féle, Tony Blair, brit miniszterelnök-féle harmadik út, ami úgy összehozza a kapitalizmus és a szocializmus legjobb elemeit. Tehát, hogy a
ez a 90-es évek vége?
Közepe inkább. Hogy igazából arról szólt, hogy a baloldal fogadja el a piacot. Hogy az állam működése hátráltatja mondjuk a prosperitást. És ezt a gondolatot teljesen átvette a bizottság, valamennyire a parlament, tehát a parlament azért megosztott ebben, tehát hogy a piac a mindenható. És hogy igen, hát persze vannak egyenlőtlenségek, de a hosszú távon ez majd kiegyenlítődik. Azt hiszem, most már tudjuk, hogy ez nem így van. És a piac nem old meg mindent, hanem sőt, új problémákat termel ki. És itt van Közép-Európa, a volt kommunista, amikor eleve gyengébb pozícióból indultak, ahol ma már tudjuk, hogy a piac szabad működése nagyon komoly hátrányokkal jár. Csak egy statisztikát mondok, és ezt nem én találtam ki, a Nemzetközi Monetáris Alap, hogy 1990 óta kb. 20 millió ember vándorolt ki az egész térségből. Tehát a térség alatt Észtországtól Bulgáriát értem. Ez nagyon sok. És ennek a haszonélvezője, hát azok az országok, ahova az emberek kivándoroltak. Mi elveszítettük a fiataloknak egy nagyon komoly részét. Alkalomattán szakképzett fiataloknak.
Ennek mi az oka? Nem éppen a nemzetállamoknál, ezeknél az államoknál keresendő?
Igen is, és nem is. Tehát igen, abban az értelemben, hogy Németországban, vagy a Belgiumban, Franciaországban, nem tudom, ahol magasabbak a fizetések, eleve, mi kullogunk, mi nem értük utól, mert a tőkefelhalmozás ebben a térségben sokkal nehezebb, hogyha valaki a perifériához, vagy a fél perifériához tartozik.
Hogy látja, ez csak a fizetésről, csak a pénzről szól?
Nem csak, hanem az életkörülmények, és az a hát terjedő álláspont, hogy nekünk jobb esélyeink vannak külföldön, mint otthon. Valamennyire gazdasági, valamennyire társadalmi, van, aki csak, nem tudom én, kalandvágyból mert külföldön, és van, aki hazajön. De alapvetőleg, azt hiszem ez a 20 millió, amit említesz, hogy nagyjából stabil. És a másik oldala az a tőke szabad mozgása, és tudjuk, többek között azt hiszem mindenki ismeri Piketty nevét, aki baloldali közgazdász, tehát nem lehet jobboldalisággal vádolni, aki nagyon szépen kimutatta, hogy a tőke kivonás a visegrádi országokból magasabb, mint az Európai Uniós strukturális és kohéziós alapok. Tehát itt tényleg van egy probléma. Hogyan tudunk mi
bezárkodni? De a tőke valahol be is jön, mert ugye a magyar gazdaságot jelen pillanatban, és ez csak tényleg zárójelben, mert az Európai Unió struktúrájáról beszélünk, pillérekké váltak a német autógyártók.
Ez pontosan így van, de ugyanakkor hol van a magyar tőkefelhalmozás? És igazából, amennyire én ismerem, az iparpolitika az nem az én központi területem, a magyar kis és középvállalkozás az inkább ilyen besegítő szerepet játszik. Igen, a német autóiparnak nagyon fontos szerep van Magyarország, és nem csak a szlovákoknál, cseheknél szintén, de azért látjuk, hogy az eredeti tőkefelhalmozás itthon alig indulhat be, és azért azt is tudjuk, hogy külföldi tőke időről időre felvásárolja a helyi kezdeményezéseket, és aztán úgy azokat szépen eltünteti. Nem akar konkurenciát, hát világos.
De az adott esetben nem éppen a nemzeti jogalkotásnak lenne a feladata, hogy segítse az ottani vállalkozásokat, illetve hogy létrejöhessenek ilyen mamutok. Itt mondhatnék ugye Magyarországról is a MOL-t, OTP-t, Richtert.
Itt jön be az Európai Unió, és ez a versenypolitika, ami elég szigorúan szabályozza például, és elsősorban az állami támogatást. Vannak körülmények, ahol elfogadható, de általában nem. Na most van egy pár kivétel, gondolom Csehországban, Lengyelországban, nem csak nálunk, tudom, amit említett, a MOL vagy a Richter, de ez inkább a kivétel, és az uniós szabályok nagyon megnehezítik a felzárkózást. Ezt tapasztaltuk az elmúlt 20-25 évben.
Visszatérve az eredeti kérdése, milyen most az Európai Unió felépítése? Mennyire kell ezt megváltoztatni, hogy adott esetben ez is változzon, amikről most beszélt?
Szerintem ezen nagyon nehéz változtatni, de és amúgy is csak szerződés módosítással, és az most nem fog megtörténni a közeljövőbe. Az alapstruktúra, tehát, hogy ott van a bizottság, ami mondjuk úgy adminisztrálja az Európai Unió működését, és nem csak a bizottságnak van több mint 40 ügynöksége, amiről nagyon keveset tudunk. Én valamivel többet, mert ez én szakterületem. Aztán ott van a tanács, ahol ott vannak a tagállamok, És ez most szerintem a legfontosabb, nem, a legnagyobb hatalommal rendelkező intézmény. És ott van a parlament, ami valami alárendelt a tanácsnak. Nem teljesen, tehát a kezdeményezési joga csak a bizottságnak van, tehát hogyha valami törvényt akar elindítani, azt a bizottságtól kell, de ugyanakkor a parlamentnek elég komoly hatalma van a fölött, hogy a törvénytervezetet hogyan és miképpen változtatjuk meg. És nehézkes az egész, mert és itt van szerintem az ön kérdésére a válasz, hogy a citizenek, a nép, a polgárok alig jutnak ahhoz, hogy valamilyen formában befolyásolják ezt a sok hatalmat, ami azul úgy felhalmozódott Brüsszelben.
Hát elvileg tudnak népszavazást is kezdeményezni, nem?
Európai szinten nem. Legalábbis erre nincs semmiféle lehetőség, hogy az ember olvassa a szerződéseket. Elvben el tudom képzelni, hogy mind a 27-28, nem tudom most Nagy-Britannia hova számít, mondjuk, hogy 27 tagállamban minden egyes tagállam elhatározza, hogy bizonyos napon tart egy népszavazást, úgy talán igen, de...
Hát egy népi kezdeményezés mégis elindulhat, pont ön is bábáskodott e felett, hogy ez az intézmény bevezetése kerüljön.
Van az az úgynevezett polgári kezdeményezés, ehhez 1 millió aláírás kell 7 tagállamból, de azért az Európai Unió kb. 450 millió polgára van. Tehát ez csak ezt egy kisebbség nagy nehezen tudja elindítani, tehát én elég jól tudom, hogy elég nehéz összeszedni 1 millió aláírás egy év alatt. Lehet, hogy ezt most ki fogjuk tolni 1,5 évre, nem világos. Most alakítjuk át a szabályzatot. De az igazság az, hogy egyes civil társadalmi szereplők valóban játszanak egy szerepet, de inkább Brüsszelből. Tehát Brüsszelben van egy úgynevezett ekoszisztéma, egy ekorendszer, nem tudom hány think tank, illetve civil társadalmi szervezet él Brüsszelben, és ezek befolyásolják a bizottságot. Tagállamokból sokkal nehezebb, és itt talán
A tagállamokból jönnek a nemzeti kormány, illetve államfők, akik asztalra csapatnak a tanácsban.
Most a civil társadalomról beszélek. Tehát én nem látom azt, hogy Magyarországról, vagy Svédországból az ottani kezdeményezések, civil társadalmi szervezetek, vagy think tankek komoly szerepet játszanának Brüsszelben.
Hát ilyen volt például most az óraátállítás, ilyen volt ugye a kisebbségeknek a védelme, ami igen, szintén ugye tőlünk a mi régiumból
sincs.
De azért jó úton halad, nem?
Hát jó úton halad, úgyhogy megkapták az 1 millió 4 aláírást. Nem tudom pontosan, mikor terjesztik a bizottság elé. Ha jól értem ehhez, hogy megvárják a következő bizottságot, hát ez a bizottság már úgy félig meddig bedobta a törülközőt, nem teljesen. De hogyha tényleg a szerkezetről beszélünk, akkor azt lehet látni, hogy a polgároknak, a közvéleménynek igazából nincs nagy szerepe abban, hogy hogyan működik az Európai Unió, mert nincs egy összeurópai nép.
Kell, hogy legyen, mert egyébként, hogyha a nemzeti kormányokat nézzük, akkor ott is ezt elmondhatjuk. Megválasztja mindenki a parlamentet, lesz egy kormány, és onnantól kezdve az mondjuk 4 vagy 5 évig működik.
Hát nem szükségszerűen, azért a tagállami szinten a közvéleménynek komoly szerepe lehet. Vagy strukturált formában, tehát ez a polgári kezdeményezés, ez Finnországban és Lettországban létezik, ebben a két országban nagyon komolyan veszik. Nálunk vannak ezek a nemzeti konzultációk, illetve népszavazások. A közvélemény azért tud hatni a kormányra, vagy nézzük meg Németországot, ahol most 28 tartomány van, azt hiszem, 20-valahány tartomány. Minden egyes tartományi választás azért kifejti azt, hogy mi történjen Berlinben.
Csak tudják azt az emberek, az európai polgárok, a citizenek, hogy mik az európai jogkörök, tehát hogy miért kellene mondjuk európai szinten fellépni, mert hogyha mondjuk egy ilyen közép-európai ügyet nézünk, akkor ilyenek voltak például az elmúlt időszakból, ha jól emlékszem, például az élelmiszerek kettős minősége. Ez is aztán napirendre került, és ebből is jogszabály lett, vagy alakul.
Hát reméljük, hogy lesz. Még nem tartunk ott. Nekem az a benyomásom, hogy az átlag ember, az utca embere nem tudja. Nagyon távoli Brüsszel, és nem csak Magyarországra gondolok, szerintem bármelyik európai tagállamban, ha én oda megyek valakihez, mondjuk egy fővárost, mondjuk Tallinnban, megkérdezem az illetőt, kicsit tudok észtülni, azért nem eleget, hogy mit gondol erről, és erről bámulni fognak. Nem tudják, mert a honi körülményeket esetleg elég jól ismerik.
Van ön szerint európai identitás?
Van európai identitás, ha az ember Európán kívül van, ez az én élményem, Amerikában vagy Ázsiában, ha két európai találkozik, akkor rájönnek, hogy egész jól megértik egymást. Egy olasz és egy magyar, vagy egy svéd és egy portugál, történet még sok közük nem volt egymáshoz, rájönnek, hogy igen, Amerikában van valami közös elem. De itt egymás között, hát soha nem találkoztam azzal, hogy valakivel beszélgetem, de hát mégis te is európai vagy, tehát nem. Tehát Európán belül ez nagyon gyenge.
De akkor kinek kéne ezt elősíteni? Vagy egyáltalán, mert utána ez az egész szerkezetére vonatkozhat majd, a jövőbeni szerkezetére az Európai Uniónak, hogy nemzetállamok vagy konfederatív jelleget öltsön-e, hogy mit kell erősíteni? A nemzeti jelleget, hogy magyar vagyok, európai vagyok, vagy európai magyar vagyok?
Hát ez a nagy vita, ugye, hogy hogyan nézzen ki a jövőbeli Európa, erős tagállamok, vagy lassan tűnjenek el a tagállamok, és akkor kialakul ez az egységes európai demosz, vagy nép, vagy közvélemény. Szerintem a 2008-as válság miatt ez sokkal gyengébb, mint 10-15 évvel ezelőtt volt, és azt hiszem a döntő pillanat az 2005-ben volt, amikor a hollandok és a franciák leszavaztak az alkotmánytervezetet. Volt idősebbek még erre talán emlékeznek, hogy volt egy ilyen Európai Uniós alkotmánytervezet, vége.
Sőt, hát erről Macron beszélt most kelet-európai újságíróknak, Magyarországról a hvg.hu-nak, és Franciaország idézőjelben egyik nagy hibájának tartotta ezt.
Biztos, hogy ő ezen a véleményen van. Hát ő egy ilyen elkötelezett Európa barát.
De minek kellene akkor lennie?
Az én véleményem az, és mert nagyon hosszú előadást tudnék tartani, én most nem fogok, hogy az erős tagállamok, amelyek öntudattal rendelkeznek, és önbizalommal, akik, hogyha valaki önbizalommal rendelkezik, akkor képes kompromisszumot kötni. Mert akkor tudja, hogy oké, ma még valamit odaadtam, de holnap valamit visszakapok. És itt van a jövőtudat, ami szintén gyenge Európán belül, az Európai Unión belül, mert a mostani rendszer nem működik nagyon jó, már csak azért sem, mert inkább a jogállamiságra fektetik a hangsúlyt, mint sem a konfliktus megoldásra.
Az Európai Parlamentnek milyen a szerepe jelen pillanatban, mert ugyan az is alakult? Átalakult.
Hát átalakult elsősorban azzal szemben, hogy az európai közvélemény, amennyire ez úgy létezik, már más, mint 4,5 évvel ezelőtt volt. Tehát ez a parlament nem igazán képviseli az európai szavazókat. Olaszország a legkirívóbb példája. Egy időben én két havonta azt hiszem jártam Bolognába, ott tanítottam a Bolognai Egyetemen, és akkor azt mondta benyomásom, hogy Olaszország imádja az Európai Uniót, és annak mondtak nekem, hogy inkább Brüsszelből, mint Rómából kormányozzanak. Teljesen megváltozott. Már csak azért is, mert mégis az Európai Unió volt amögött, hogy leváltották a miniszterelnöket, és ilyen technokrata miniszterelnököt helyeztek a miniszterelnöki bársonyszékbe, Mario Montira gondolok. Nem volt benne egy szikrányi demokráciát. Nagyon sokan mondják, bocsánat, mi olaszok vagyunk, tehát a mi demokráciánkat ne Brüsszelbe döntsék el. És ez hasonló az, ami Görögországgal is történt. Tehát azt mondanám, hogy ez az európaiság tudat, ez gyengébb, nem csak Olaszországban. És egy adott ponton túl tényleg az a probléma, hogy egy olyan intézmény, mint a bizottság, ami igazából egy technokratikus, administratív intézmény, hogyan lehet egy ilyen intézményt elszámoltatni? Nem könnyű. Tehát bizottság indíthat egy hetes cikkelyes eljárást, ezt nem kell magyarázni.
Most azt mondja, Lengyelország ellen indított.
Igen, igen. De a bizottsággal szemben nem lehet ilyen eljárást indítani. Pedig azért ott vannak dolgok, amelyek nem a legtisztábbak.
De milyen a parlament szerepe?
Parlament szerepe, hát mint társtörvényhozó, majdnem mindenben, leszámítjuk a külpolitikát és a biztonságpolitikát, a parlamentnek megvan ez a szerepe. Nagyon sok minden technikai, tehát aprólékosan meg kell vizsgálni a tervezeteket. És aztán jönnek ezek a nagy plenáris viták, amik részben csak folytatják a technikai részleteket, de részben persze a nagy politikáról szólnak. És hát ebben mondjuk úgy, hogy nagyon komoly szerepet játszik a performatív elem. Tehát ez elkezdve kiabálni baloldali képviselőtársaim, hogy Lengyelország lehetetlen, Magyarország lehet, most már Románia is ezen az úton halad. Nagyon-nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy kicsit eltúlozva, de teljesen normális emberek megvadulnak, és elmondják ezeket a dörgedelmes beszédeket, amivel pontosan tudják, hogy nem érnek el semmit, leszámítva azt, hogy a saját táborukat erősítik.
De ez a politikus definíciója is egyúttal, nem? Amit ön elmondott.
Hát
tehát
nem.
Ez talán minden országban hasonló, nem?
Szerintem nekem jobb a véleményem a honi politikusokról, nem mindenkiről, de vannak helyzetek, amikor a honi politikusok tényleg megpróbálják befolyásolni a közvéleményt, oda hallgatnak, oda figyelnek a közvéleményre, vagy teljesen elszakadnak tőle, és most Nagy-Britanniára gondolok.
Mit gondol a 2019-es európai parlamenti választás, ami májusban lesz esedékes, ezen változtathat, hogy lecserélik a képviselőket, vagy megváltoztatják legalábbis a szerkezeteket? Megváltozhat a szerkezete?
Eléggé valószínűnek látom. Tehát ez a parlament, ami most fog véget érni, ez önmagában is új, abból a szempontból, hogy képviselőnek körülbelül a fele korábban nem volt képviselő. De az újak úgy megtanulták a rendszer működését, azonban a párt viszonyok nem nagyon változtak, tehát ott vannak a középpártok, a szocialisták, liberálisok, néppárt, mióta tudom az eszemet. Tehát nagyon-nagyon régóta. És ezek a középpártok alapvetőleg ilyen a liberálisok federalisták. A szocialisták és a néppártnak egy része elfogadja, hogy az integráció mint valami eleve jó. Miért integrálunk? Mert az jó. Tehát nem az, hogy célkitűzés, hanem hogy ilyen erkölcsileg egy jó dolog. Nem mindenki, de sokan. Na most ez szerintem sokkal gyengébb lesz, nem tudjuk megjövendőlni, de a néppárt úgy számol, hogy lemegy, mostan 220-an vagyunk, 180-ra talán, a szocialisták, akik azt mondja, 190-en vagyunk, lemennek a 130-ra. Liberálisok úgy gondolják, tehát ez a Macron hatás, hogy az ő számuk fölmegy. Ha meglátjuk.
Euroszkeptikusok?
Hát épp ez a nagy kérdés, hogy mi történik tőlünk, tehát a néppártól jobbra. És akkor vannak találgatások, hogy most tőlük azt hiszem három frakció van, és ezeket nem fogom felsorolni, de lehet, hogy sikerül a eurokritikus, euroszkeptikus erőknek egy ilyen, ha nem is nagyon egységes, de egy frakciót összehozniuk, és akkor lehet, hogy lesz 120-150 mandátumok. És hozzátenném, hogy a mostani parlamentnek 751 tagja van, a következő parlament csak 705 tagja lesz, mivel Nagy-Britannia kilépett.
Mindjárt folytatjuk ezzel és azzal is, hogy a Fidesz hol fog majd helyet foglalni 2019 nyarától. Söfrin György, európai parlamenti képviselő, a Fidesz politikusa az Inforádió arénájának vendége.